Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéit, ezeket megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 10. fejezetében, a 34. verstől a 43. versig a következőképpen. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves ő előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt, kezdetve Galileától az egész Judeában, azután a keresség után, amelyet János hirdetett. A názareti Jézust felkente az Isten szent lélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Atyám, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett testvérém az Úr Jézus Krisztusban, mondhatnám azt is, hogy annyira teljes Péternek a prédikáció, hogy nagyon nem lenne mit hozzátenni, hiszen világos és egyértelmű, hogy mi az, amit Isten üzenni szeretne számunkra. Húsvét másodnapjának üzenete, testvérek, mégis talán a saját oldalunkról, a saját szemszögünkből úgy értelmezhető, hogy Isten elsősorban most nem Kornéliuszról és házanépéről szeretne beszélni, hanem arról, hogy Isten mit vitt végbe Péter életében, és mi az, amit személyesen a te életedben és az én életemben is véghez akar vinni, formálni akar. Testvérek, ne gondolja senki azt, hogy a megtérés az valójában egy egyszeri folyamat. Azt a teológián olyan sokszor hallottuk és tanították nekünk, hogy valójában a ott lévő görög kifejezés is egy folyamatot jelent az ember számára. És ezt az ige is alátámasztja. Azt mondja ugye Pál apostol a Filippiekhez írt levélben, hogy ő, aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Tehát azzal, hogy Isten egyszer beleszól hatalmasan, radikálisan az életembe, és elfordít, kiszakít a jelen való világ gonoszságából, azzal még nincsen semmi lezárva és kipipálva az életembe. Lehetne azt is mondani, én legalábbis ezt tapasztalom az életemben, hogy igazából onnan jönnek aztán a nagyon kemény napok és a nagyon kemény küzdelmek. Az Úr Jézus oldalán maradni, vagy esetleg elmaradni tőle. Elindulni vele Emmausból hazafelé Jeruzsálembe, a boldog felszabadító üzenettel, vagy éppenséggel el Jeruzsálemből Emmaus felé, a szomorúságba, a csüggedettségbe. Cseri Kálmán így fogalmazza az egyik ige hirdetésében, hogy nem mindegy, testvérem, hogy te a lenyugvó nap után mégy, vagy pedig a felkelő napot követed. Nem mindegy, hogy a reménység hangja szólal meg a szívedben, az életedben, és annak a dallamai, annak az illata, annak az üzenete jár át, és lendít téged át. vagy pedig a csüggedettség, a félelem, a magadba zárkózottság. Nem mindegy, testvérek. És milyen szépen fogalmaz, ugye már többször hallották a testvérek tőlem, mert nagyon mélyen érint Ravasz László püspök úrnak a egyik prédikációja, amelyben arról beszél a református püspök Jézus személyével illetőleg, hogy csak Jézuson keresztül áramlanak belénk az isteni életnek azok a rejtett forrásai, amelyet egyébként semmilyen más módon nem tapasztalunk meg. Azt mondja a püspök, hogy Jézus nélkül, az ő jelenléte nélkül, az ő vele való személyes találkozás nélkül Isten csak egy név maradt számunkra, meg egy bevett vallási forma, tradíció, amelyben látható, hogy azért a kereszténység is képes volt iszonyatos áldozatokba belemenni, képes volt megszentségteníteni Istennek a nevét. Azt mondja, hogy Jézuson keresztül viszont belénk áradnak az isteni életnek azok a rejtett forrásai, amely által kitárul számunkra a világ, amely által megértetjük, hogy Isten miért is küldte az ő fiát, kiért is küldte, személyesen értem és értett, testvérem. Tehát ez a mai történet, testvérem, elsősorban Péterről szól, arról, hogy Isten bár sokszor és sokféleképpen kézbe vette ezt az idősödő ember, de mégiscsak egy újabb iskolába kell Péternek lépnie. Egy újabb dolgot kell megtapasztalnia. Úgy gondolta, hogy már a húsvét előtti tagadás, tehát a nagypéteki tagadás és a húsvéti találkozásnál, ahol Péter megkérdezi, hogy szeretsz engem, hogy onnantól már aztán egyenesben van az élete, és minden rendben van. De közel sincs rendbe, testvérek, mert látjuk, hogy Isten azért ott Joppéban háromszor jelenik meg, ugye, látomás formájában Péternek, háromszor közöl vele olyan fontos dolgot, amely által Péternek meg kell értenie, fel kell fogni azt, hogy az az üzenet, amellyel Isten megbízta őt, az nem csak Jeruzsálemnek szól, nem csak a zsidóság számára szól, hanem Isten ki akarja terjeszteni globálisan erre az egész teremtett világra Jézus Krisztus váltsághalálát. Vagyis a mai üzenet, testvérem, számomra és számodra arról szól, hogy Isten nem csak az evangélikus templom falain belül gondolkodik, nem csak az evangélikus egyházon belül gondolkodik, hanem Isten szeretné kiterjeszteni a látását a templom falain kívül is, és szeretné a te látásodat is megnyitni, hogy a templom falain kívül is létezik élet, és ott van igazából az emberi élet nyomorúsága, és ott várnak sokan a te megjelenésedre, az én megjelenésemre is, hogy hirdessük Isten örömhírét és váltságát. Az a kérdés, testvérem, hogy vajon megértjük-e ezt? Vajon felfogjuk-e azt, hogy Isten mi az, amit cselekedett, mi az, amit cselekedni szeretne velünk? Megértjük-e azt, hogy Isten igazából nem személyválogató? Nem úgy van az Isten országában, hogy vannak a vallásosak, meg a még vallásosabbak, vannak, akik már lekonfirmáltak, vannak, akik meg aztán még erősebben benne vannak a konfirmációban, hanem Isten országában úgy van, hogy elindul ez a folyamat az életedben, és Isten folyamatosan erősíteni szeretne, folyamatosan formálni szeretne, a benned lévő dolgokban változtatni szeretne, az előítéleteidet szeretné lerombolni, az én előítéleteimet is szeretné az Isten lerombolni, hogy úgy tudjunk indulni, hogy az a húsvéti örömhír legyen az életünkben, ami akkor átjárta az apostolokat. Testvérek, ez az örömüzenet annyira mélyen érintette akkor az ott élőket, hogy azt olvassuk, hogy Péter pünkösdi prédikációja egyszerre 3000 lélek engedelmeskedik Isten szent lelkének a hívására, nem Péter prédikációjára, Isten szent lelkének a hívására. És aztán, testvérek, azt olvassuk, római történetíróknál, hogy Krisztus előtt 64-ben, amikor ez az őrült, tébolyult Néró uralkodik, egyszerre több mint 5000 testvér, több mint 5000 keresztény szenved mártír halált az Úr Jézus ügyéért. De megdöbbentő számadat, testvérek, az is, hogy eddig úgy gondoltuk, vagy illetve eddig úgy volt, hogy 5 percenként, a világon 5 percenként hal meg egy keresztény az Úr Jézus Krisztus követésért. Ez a számadat 2016-ra, illetve 2017-re már 4 percre redukálódott. Tehát 4 percenként hal meg egy keresztény az Úr Jézus Krisztus követéséért. És testvérek, az is döbbenetes adat, ugye ebben egy picit szigorúan csak még két mondat a statisztikáról, hogy szigorú üzenet ez Európa keresztényének számára, hogy amíg Afrikában és Ázsiában erőteljes misszió, offenzíva zajlik, és az Úr ügye rohamosan terjed és ébredések vannak, addig Amerikában, illetve Ausztráliában pangás van, tehát igazából stagnálás van, Európában pedig drasztikus fogyás a kereszténység tekintetében. Isten nem személyválogató, nem Istenen múlik ezeknek a statisztikai dolgoknak a megléte, de ugyanakkor egy sürgető és figyelmeztető üzenet mindannyiunk számára, Európa keresztényé számára, hogy itt az idő ébresztő, elég volt az alvásból, te, aki aluszol, kelj fel, támadj fel a halálból, felragyog neked a Jézus. Hatalmas üzenet ez, hatalmas üzenet volt akkor Péter számára is, hogy Isten nem személyválogató. Úgy gondolta, ugye az üzenet szerint, úgy értelmezte Péter, hogy itt akkor ez a jeruzsálemi közösségnek fog szólni, és ő a jeruzsálemi közösségnek lett a vezetője. És aztán milyen döbbenetes, hogy nem csak Pál, de Pál lesz a népek apostola, de igazából Pétert is Isten bevezeti ebbe a munkába. Nem azt mondja, hogy hát te végezd a zsidók közötti szolgálatodat, Péter vagy Pál pedig végzi majd a nemzetek közötti, a pogány népek közötti missziót. Péternek is, meg mindannyiunk számára is fontos, megrázó, megdöbbentő üzenet ez. És méghozzá éppen azért, testvérek, mert hogy a Szentírás tisztán beszél arról, hogy az ember mennyire gyarló és mennyire esendő, hogy itt van ugye ez a történet, amelyet olvasunk, hogy Péter látomásában megérti Istentől kapott üzenetet, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves ő előtte az, aki féli az ő nevét és igazságot cselekszik. Testvérek, mennyire két fontos üzenet ez, Isten nevét félni és az igazságot cselekedni. És aztán, testvérek, a Szentírás leplezetlenül beszél arról is, mert a Galatákhoz írt levélben arról olvasunk, hogy bár megtörténik a pünkösd utáni történet, és ugye itt a pogány Kornéliusnak, ennek a századosnak a házanépét Péter megkereszteli, de aztán olvasó Galata levélben azt, hogy Pál apostol azt mondja, hogy bizony ez a Péter azért eléggé nehézkesen formálódik, mert Pál azt mondja, hogy egy alkalommal ugye azon kapja Pétert rajta, hogy a pogányokhoz bemegy és együtt vacsorázik velük, de amikor aztán megérkeznek a zsidó testvérek Jeruzsálemből, a tőlük való félelem miatt gyorsan elszigeteli magát a pogányoktól, és azt mondja Pál, hogy nekem kellett megintenem, hogy miféle képmutató dolog ez. Tehát az igének az üzenete valójában az, hogy most itt az ember elmondja sokszor ezt a dolgot, és beszélünk róla, és együtt gondolkozunk ezen a mai Isten tiszteleten, hogy Jézus mit szerzett az ő váltságában, és hogyan szeretné bennünk lerombolni sokszor azokat a falakat, amelyeket mi felépítünk, hogyan próbálja Isten az előítéleteinket rombolni, és hogyan próbálja megnyitni a szívünket, hogy az a szeretet, az az indulat legyen bennünk, ami az Úr Jézusban megvolt, de ez nem egyszerű, tehát ez nem megy egyik percről a másikra. Ezért mondtam a prédikáccel én, hogy a megtérés egy folyamat, a Péter esetében is, egészen a végéig, amikor Péter azt mondja, ugye, ott Rómában, ahol a kivégzés helyszíne van, hogy nem vagyok méltó arra, hogy úgy feszítessen meg, mint az én uram, és fejjel lefelé, ugye feszítik őt keresztre, és úgy szenved majd aztán mártírhalált az Úr Jézus ügyéért. De ez egy folyamat volt Péter esetében, és egy folyamat a mi esetünkben is, de ez nem azt jelenti, hogy ülhetünk nyugodtan a babérjénkön, és mondhatjuk azt, hogy hát uram, köszönöm, hogy elmondod most számomra azt, hogy ez egy folyamat az életemben, te látod, hogy én most pont abban a fázisban, pont abban a helyzetben vagyok, hogy nehézkesen nyitok mások felé, sok fájdalmam, sérelmem van, inkább bezárkózok, inkább csöndesen nézem, figyelem, hogy a másik hogy cselekszik, vagy éppenséggel a kispadról nézem az eseményeket, néha egyszer-egyszer még cinikusan, irónikusan bebeszólogatok, hanem Isten azt mondja, hogy ezekből a dolgokból bizony az én lelkem által, az én vezetésem által van szabadság, van szabadulás, mert ahol Isten lelke, ott a szabadság. Milyen csodálatosan fogalmaz ugye az ige számunkra. Kempis Tamás a Krisztus követéséről című művében ugye arról ír, hogy így fogalmaz, hogy kevéske világosság van bennünk, testvérek, és azt is egy-kettőre elveszítjük hanyagságunk miatt. Gyakran rá sem eszmélünk, hogy belül milyen vakok vagyunk. Gyakran rosszat teszünk, s még rosszabbul mentegetőzünk. Olykor az indulatfűtés buzgóságnak véljük. Másokat megrobunk apróságok miatt, magunkban a nagyobb hibát sem vesszük észre. Elég hamar észleljük, s latra vetjük, amit másoktól szenvedünk, s oda se hederítünk arra, hogy mit kell miattunk másoknak elszenvednie. Aki a maga vétkét igazán pontosan lemérné, az nem ítélne másról olyan keményen. Mennyire döbbenetes és megszívlelendő mondatok, szavak ezek, ugye, a középkor skolasztikus teológusától, Kempis Tamást, és mennyire igaz. Péter apostol életére, mennyire igaz, testvérek, ez az én életemre. Istennek hányszor kell bátorítania, erősíteni abba a szolgálatba, amiben állított. Hányszor kell elindítania, és hányszor tapasztalom meg azt, hogy amikor a Istentől kapott erővel indulok ebbe a missziói szolgálatba, akkor olyan sokszor megnyit olyan utakat, lehetőségeket is, amelyről ez ember nem is gondolkodott, nem is gondolt. Milyen sokszor építkezik az ember a múltnak a tapasztalatában, milyen könnyű megjegyezni azokat a sértéseket, bántásokat, amelyeket elszenved helyenként az ember ebben a szolgálatban, ahelyett, hogy arra tekintenék, aki az élő Úr, aki a feltámadott Úr, aki megerősít, és akinek a nevében, hogyha ezerszer, meg tízezerszer is kellene rágalmat, meg becsületsértést, meg ütlegelést elviselni az embernek is, boldogan indulna, mert tudná, vagy tudnia kell azt, hogy kinek a nevében indul el ebbe a szolgálatba. Testvérek, röviden szeretnék még arról szólni, hogy az ige kapcsán ugye beszél arról számunkra az ige világosan, hogy Péter mi az, amit megérthet itt ebben az igében, és hogy hogyan áll ki a közösség elé. Így aztán szeretnék arról szólni még, testvérek, hogy ezek a személyválogatás, az előítélet, a magunkat különnek tartás sokszor mennyire döbbenetes módon épül bele az emberi életünkbe, az értékeinkbe, a gondolkozásainkba, a zsigereinkbe. Az ítéletek, a vélemények, a félelmek, a családi történéseink, amiben szocializálódtunk, amelyből oly nehéz kitörni, a saját erőnkből egyedül nem is megy, csak Isten lelkének a segítségével. Mindez sokszor elválaszt bennünket Jézustól, és attól, akihez éppen küldetnénk. Kiket tartunk sokszor tisztátalannak, megvetendőenek, elveszettnek, Istentől reménytelenül távolinak. Kik azok az emberek, gondolkozunk most együtt, vagy népcsoportok, akiket élből elutasítunk, akik iránt szívünk mélyén a legkülönböző okok miatt félelem, gyűlölet vagy más hasonló indulat van. Olyan döbbenetes volt számomra megtapasztalni azt a szolgálatomban, Kölcsén testvérek, hogy Isten megindította nagyon a szívemet az ott élő, Kölcsén élő cigányság felé, és nagyon-nagyon nyitott voltam, és ott fiatalok, tizenéves fiatalok is nyitottak voltak erre, és így aztán ennek a missziói szolgálatnak a vége nem kis tusakodás, kardoskodás erejére két fiatalnak a konfirmáció is lett a gyülekezetbe, de döbbenetes volt, testvérek, megtapasztalni azt, hogy ez a két konfirmáció mibe került a gyülekezeti szolgálatom tekintetében, mert az alatt, a fél év alatt soha annyit nem kaptam a gyülekezettől, meg azelőtt sem, meg azután sem, mint az alatt a konfirmációra felkészítés alatt, hogy hányszor jöttek oda idős asszonyok, meg idős férfiak, és hányszor mondták azt, ha nem fejezem be ezt, nem lesz jó vége, szét fog szakadni a gyülekezet, és tönkreteszek mindazt, ami itt évtizedek alatt fel lett építve. Tehát, hogy milyen döbbenetes, testvérek, az, igen, a félelmek, az előítéletek, a bezárkózottság. Ott voltak azok a fiatalok, akik örömmel jöttek, akikkel ma is tartom a kapcsolatot, akik én imádkozom értük, hogy az Úr Jézus útján megmaradjanak, és az ő követői legyenek. És sokszor itt vannak a meghatározott tradíciók, a szokások, a jogrend, kinek van helye a templomban, kinek van meghatározott üléshelye a templomban, ki hova ülhet. Lehet, hogy talán ránk evangélikusokra még nem is annyira jellemző, vagy szeretném remélni, hogy nem jellemző, de ott a szatmári vidéken a református testvéreknél döbbenetes mélységeket lehetett megtapasztalni, az, hogy hogyan állították fel, hogyan a hittestvért is, hogyan zavarták el a megfelelő helyre, tehát hogy az a te helyed, oda kell ülni. Tehát hagyd tegyek fel újabb kérdéseket, testvérek, amik nem feltétlenül biztos, hogy kellemesen fognak bennünket érinteni. Mi van azokkal, testvérek, például, akikkel kapcsolatban úgy gondolkozunk, hogy ők idézőjelben baloldaliak, akik az előző rendszerben, mondjuk az előző érában meggyötörték a családjainkat, tönkretették, kifosztották őket, hazugságban tartották, és még mindig itt vannak. Zsigeri és elleni szinten utasítjuk el az ilyen embereket, és mindazokat, akik ezekhez a táborhoz tartoznak. Eljut-e vajon Isten kegyelme rajtunk keresztül hozzájuk is? Egy újabb történet, testvérek. Emiatt is nagyon-nagyon sokat kaptam a gyülekezetbe, különösen egy embertől, aki nem őszintén, nem tisztán a szemembe, hanem a hátam mögött, ugye furt emiatt, hogy amikor a gyülekezet parókiájának a felújítása zajlott, ami egy közel 5 milliós beruházás volt, egy olyan akkor MSZP színeiben lévő országgyűlési képviselő is, aki ott a környéket jól ismerte, támogatott bennünket több százezer forinttal, hogy ez a parókia megújuljon, ami miatt aztán rengeteg sok támadást kaptam, hogy hogyan lehet ilyet csinálni. Hogyan fogadhat el az ember egy ilyentől pénzt, akinek az ősei annak idején lesöpörték a portát. Testvérek, nem tudom, hogy az én tisztségem ezt megítélni, és nem is feltétlenül a pénzről volt szó, hanem sokkal inkább arról, amit én úgy gondolom az Úr Jézustól kaptam, arról a missziói offenzíváról, amelyet szerettem volna ott Kölcsén is, meg itt is képviselni, hogy nyitottnak lenni. Nyitottnak lenni, nem bezárkózni, hanem nyitottnak lenni a másik felé. Így e felé, a képviselő úr felé is. Vagy mi van éppen azzal, akiknek zsidó származásúak az ősei? Milyen döbbenetes testvérek az, hogy annak idején az ige kapcsán, erre nem tudom, hogy feltetszettek-e figyelni, hagy hívjam fel mindenkinek a figyelmét, annak idején Péter ugye azt mondja, hogy csak a zsidósághoz szól az üzenet, és a pogányság számára pedig nem elérhető, és akkor hát jó néhány száz évvel fordul a kocka, ma meg aztán egészen döbbenetes módon hal az ember ilyen butaságokat, a zsidóság nem indult a pogányok felé, hanem mi pogányok, milyen módon indulnánk a zsidóság felé. Sőt, egyesek egészen addig eljutnak a vélekedésben, hogy azt mondják, hogy igazából Jézus az nem is volt zsidó, az egy pártus herceg volt, és az ős magyarságnak a leszármazottja. Tehát milyen balga módon tudjuk a történelmet hamisítani. Milyen módon formálja az ember ugye ebben a saját prekoncepcióit, a saját ítéleteit, a saját előítéleteit a másikkal szemben. De hogy fogalmazzam, testvérek, az, hogy eljut-e az örömhír azokhoz, akiket az Isten kegyelme ugyanúgy szeretne megérinteni, és ugyanúgy szeretne magához vonzani, eljut-e az Isten örömüzenete a roma származások, a cigányokhoz rajtunk keresztül? Eljut-e adott esetben a homoszexuálisokhoz? Vagy éppenséggel az idegenekhez? Eljut-e Isten örömüzenete azokhoz, akik gazdagok, vagy éppen hajléktalanok? Vagy szenvedélybetegek, alkoholisták, vagy drogosok? Mert Isten számára egyetlen ember sem tisztátalan, mert ő nem személyválogató. Isten lelke rámutat most is, hogy kik azok, akiket zsiger szerint elutasítunk, és mert egészen természetes számunkra, hiszen ezt valahogy hoztuk, ebbe szocializálódtunk. De vajon, testvérem, a te Krisztusod, az én Krisztusom, az egész világ Krisztusa-e? Az én Krisztusom, a te Krisztusod, vajon az egész világ Krisztusa-e? Isten az ő lelkével végezte ezt a munkát, folyamatot Péter életében, és ma is így történik. Isten az ő szent lelkével szól bele hatalmasan a mi emberi életünkbe, formál, változtat, alakít bennünket, amíg majd arra a bizonyos napra tökéletessé nem formál. Nem mi leszünk tökéletesek az igében való ismeret által, hanem Isten lelke által tesz majd bennünket tökéletessé a ma napra, ahol majd megszűnik már véglegesen minden ítélet, minden személyválogatás, minden negatív érzület. Addig is, testvérek, az igehirdetésemet hadd zárjam egy gyönyörű Simon András üzenettel. Azt mondja az egyik grafikájában írott írásában, ha betört a lélek, szétárad benned a béke, és szabaddá válsz a szeretetre, hogy azt tedd végre, amire meghívást kaptál. Csak a belső szabadság tesz valóban önállóvá és függetlenné másoktól. De tudnod kell, hogy a szeretetnek ez az útja fájdalommal jár. Megéri. Amen. Imádkozzunk. Urunk, meghajlunk mélyen a te színed előtt, és nem is mondunk semmit, hiszen te sokkal jobban ismersz bennünket. Sokkal jobban tudod, hogy mi az, ami bennünk van. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, hanem folyamatosan megszólítasz bennünket igédben, a testvéri közösségben, hogy eszméljünk, hogy a veled való közösségben erősödjünk, hogy téged keressünk, Uram, hogy téged kövessünk, mindennél jobban, mindennél fontosabban. Urunk, áldott légy azért, hogy ezen a húsvéton is a mi hitünket is élővé, valóságossá szeretnéd formálni. Engedd, hogy nyissunk, feléd nyissunk, téged hallgassunk, téged kövessünk, mert aki téged megtalál, az életet találja meg. Amen.